Szeretettel köszöntünk mindenkit, a testvéreket, illetve akik esetleg vendégként jöttek valakinek a hívására. A világi egyetemi előadások következő előadása Lehet-e elkerülni a stresszt címmel fog elhangozni. Dr. Erdély Judit kardiológus testvérünk tartja az előadást. Hálásak vagyunk, hogy elvállalta és Isten áldja meg az ő szolgálatát. Remélem, hogy mindenkinél, vagy legalább minden második, harmadik embernél van énekeskönyv. Ha valahol nincs, akkor kérem jelezzék a testvérek és adunk, mert szeretnénk énekelni is. Egy adventi éneket javaslok, a 312-et. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr.
Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Ki üdvösséged tészen, szent győztes harcosul. Fényt éltet hozva jő, megtört az ősi hátok, kit vágyakozva vártok, betér hozzátok ő. Jól készítsétek útát, ha vendég már közel, minékig ülött útát, azt mind vessétek el. A völgyből dom legyen, egy csúcs, ami beszálljon, hogy útja készen álljon, a Krisztus megjelen. Az Úr elé határod a szív halázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád megállt. A testig ők halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, a szív üdvöt talál. Ó Jézusom, szegényed, kér vár ebedbe hív, te készítsd el, te néked, lesz otthonod e szív. Jel hű szívembe hát, ha bár szegénye szállás, de mind örökre hálás, úgy áldja Krisztusát.
Az Úr Jézussal való kapcsolatban Isten nagyon nagy ajándékot és kincset ad a békességben, a türelemben, amiről biztos hallunk majd az előadásban is. A kalauzunk szerint a Jakab levelét olvassuk, ebből most a felülről való bölcsességről írt két igeverset olvasom fel imádság előtt. A harmadik rész 17.-18. versei. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután béke szerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak. Imádkozzunk! Áldunk azért, mennyei atyánk, hogy elkészítetted ezt az előadást is számunkra. Köszönjük neked, hogy nem kell stresszes életet élnünk. Köszönjük, hogy a veled való kapcsolatban megtapasztalhatjuk isteni kegyelmedet és szeretetedet békességeddel. Köszönjük, hogy most az adventi időszakban éppen erről a témáról hallhatunk az előadásban. Hálásak vagyunk, Urunk, neked, hogy itt lehet köztünk az előadó, kérünk, hogy áld meg az ő szavait, gondolatait, és kérünk, hogy segíts aszerint élnünk, ahogy tanítasz bennünket a Szentíráson keresztül is. Amen. Hallgassuk meg az előadást.
Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket, és azt gondolom, hogy Tibort meg fogja lepni ez az előadás, mert ki fog derülni. Ami ki fog derülni, ki fog derülni. Tehát lehet-e szabadulni a stressztől, ez a mai témánk. A két igével szeretném indítani ezt az előadást. Az egyik a mindkettő az Úr Jézusnak a szavai. Az egyik a Máté evangélium a 6. részéből a 31. és 32. vers. mindannyian jól ismerjük. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. A másik ige pedig az Úr Jézusnak a végidőkről szóló proféciájából való, a Lukács változat szerint, a Lukács 21.36-ban van ez a mondat: legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Úgy tapasztalom az utóbbi néhány évtizedben, a stressz az a köznyelvnek és a társasági beszélgetéseknek a gyakran használt szavává lépett elő, és ahogy így hallgatom az embereknek a véleményét és a megfogalmazásait a stresszről, mindig úgy tűnik nekem, mintha a stresszt valahogy a bajjal, az aggódással, a félelemmel, a feszültséggel rokonértelmű szóként használnák. És valóban így is van, hogy nagyon sokan a stresszt kiváltó tényezőket, amiket szaknyelven úgy hívunk, hogy stresszorok, tehát ezeket a stressz kiváltó tényezőket, mint mondjuk a baj, az aggódás, a félelem, a feszültség, ezeket azonosítjuk magával, a szervezetnek a stressz reakciójával. És valóban így van, hogy amikor egy embernek egzisztenciális gondjai vannak, olyanok, amikről itt az Úr Jézus is beszél, amikor kétséges az, hogy a jövő hónapban is lesz-e még kenyérkeresetem, ha elveszítem ezt az állásomat, akkor fogok-e találni másikat, mit adok enni a gyerekeimnek, mivel fogunk fűteni, és így tovább. Tehát amikor ilyen egzisztenciális szükségleteink vannak, azt mondhatjuk, hogy nem csak az Úr Jézus földi atyától, de ma a mi világunkban is ez az egyik legfőbb stresszt kiváltó tényező. Nézzük akkor, hogy mi is a stressz. Mi a stressz? És itt is a közgondolkodás szerinti megfogalmazást vettem elő. Tulajdonképpen mindannyian, azt gondolom, akik itt jelen vannak is, stresszen a túlterhelés hatására létrejött, többnyire lelki természetű túlterhelés hatására létrejött, feszült, nehezen viselhető izgalmi állapotot neveznek stressznek. De a valóságban az orvosi megfogalmazás szerint, vagy inkább így mondom, hogy Selye Jánosnak a megfogalmazása szerint, ez tulajdonképpen már a kóros vagy a káros stressz, amit a szakmai megfogalmazás nem is stressznek hív, tehát amit a köznyelv meg az emberek stressznek gondolnak, az már a káros stressz, és ezt úgy hívjuk, hogy distressz. Distressz. Önmagában ez a dolog, hogy ugye a köznyelvbe és a közgondolkozásba átjött egy fogalom, kicsit pongyola módon, ez is mutatja azt, hogy tulajdonképpen van normális stressz. Mi a normális stressz? Ugye a normális stressz a legkülönbözőbb természetű megterhelésekre, kihívásokra a szervezetnek a természetes és szükséges válasza. Tehát egy általános megfogalmazás szerint a normális stressz az nem más, mint egy válaszreakciója a szervezetnek, és azt mondhatjuk, hogy a stressz kiváltó tényezők, mi úgy gondoljuk a laikus módon, a kóros stressz felől indítva, amit egyszerűen csak stressznek hívunk, hogy a stressz kiváltó tényezők az nyilván rossz, kellemetlen dolgok, pedig a stressz kiváltó tényezők azok lehetnek kellemesek és lehetnek kellemetlenek. A ilyen homlok egyenest különböző stressz előidőző tényező lehet, például mondok két konkrét esetet, amikor egy asszony kénytelen végignézni, végigszenvedni, végigasszisztálni a rákban haldokló férjének a szenvedését. Ez egy kellemetlen, egy rossz stressz kiváltó tényező. De hogyha például ami a múlt század első felében, a világháborúk után azt hiszem gyakran előfordult, amikor egy anya hirtelen találkozik, hirtelen becsönget hozzá a rég meghaltnak gondolt fia, ez is stressz, de egy sokkal kellemesebb stressz, ugye? Elvitték katonának, jött a hír, hogy eltűnt vagy meghalt, eltelik egy pár év, és egyszer csak becsenget. Ez egy komoly stressz, de azt mondhatjuk, hogy bizony egy kellemes stressz. A kellemes és a kellemetlen stressz közös vonása, hogy egy élettani rendszert mozgósít. És a hatás tulajdonképpen kizárólag attól függ, hogy mennyire veszi igénybe a szervezetnek az alkalmazkodó képességét. Tulajdonképpen bármilyen egyébként normálisnak mondható tevékenység, vagy szokvány tevékenység, mondjuk egy lelkésznek egy prédikáció elmondása, vagy egy sebészorvosnak egy a rutintól csak nagyon piciben különböző műtétnek az elvégzése, vagy egy háziasszony számára egy családi ünnepségnek, egy nagyobb családi összejövetelnek, vacsorának vagy ebédnek a levezénylése is bizony jelentős stressz okoz, mindenféle káros következmény nélkül. Tehát azt mondhatjuk, hogy a normális stressz az a szervezetnek a normális alkalmazkodási mechanizmusa, vagy a normális védekező reakciója. A stressznek a reakciói során az történik, hogy a szervezet a legkülönbözőbb jelenségekre, a legkülönbözőbb ingerekre teljesen egyforma választ ad, ugyanis a stressz a biokémiai változások szintjén mindig ugyanazt a reakciót adja, mindig ugyanaz történik a szervezetben. A válasz az mindössze kétféle lehet, aktív válasz, ezt úgy mondjuk, hogy küzdelem, vagy passzív válasz, menekülés vagy eltűrés. Ugye a stressz fogalmának megalkotója Seje János ezt a stressznek, a normális stressznek a célját egy ilyen szójátékkal fogalmazta meg. Ugye azt mondja, hogy fight or flight, tehát harcolj vagy menekülj. Ez a stressznek a célja. A normális stressz által elindított folyamatok, tehát egy konkrét élethelyzetben a megszokottnál nagyobb fizikai vagy szellemi erőpróba kapcsán felkészítik a szervezetet arra, hogy ezzel a nehéz helyzettel szembeszálljon, vagy valahogy kimeneküljön belőle. Ha kicsit többet tudunk a stresszről, ez azért nagyon fontos és nagyon jó a számunkra, mert ez módot ad, hogyha a mechanizmusát értjük, módot ad a számunkra arra, hogy elkerüljük a kellemetlen következményeit, miközben tudatosan kihasználjuk az előnyeit. Tehát legszűkebb értelemben azt mondhatjuk, hogy a stressz a szervezetnek a készültségi állapota. Ugye a biológiai, biokémiai, hormonális folyamatai hirtelen megsokszorozzák a szervezetnek az erőit, az ember felpörög, nő a teljesítménye, és a konkrét élethelyzettől függően vagy megoldja azt a gubancot az életében, vagy kimenekül belőle. Ugye ezért van, például az egyetemisták gyakran tapasztalják, hogy vizsga közben még olyan is az eszükbe jut, amit úgy gondolják, hogy sose tudtak. Tehát a stressznek a kellemes következménye, hogy így felpörög a szervezet, felpörög az ember, és nő a teljesítménye. Ha pedig a kiváltó ok megszűnik, mondjuk a vizsgázó befejezi a vizsgát jeles eredménnyel, akkor a stressz reakciói nagyon gyorsan leállnak, és a szervezet pillanatok alatt visszatér az eredeti nyugalmi állapotába, nyugalmi kiegyensúlyozott állapotába. Azt mondhatjuk, hogy mindenkinek genetikusan meghatározott stressztűrő képessége van. Ugyanúgy genetikusan meghatározott dolog ez, mint a szemünk színe vagy a hajunk színe. A különbség csak az, hogy mondjuk a hajunk színét festékkel tudjuk változtatni, de a stressztűrő képességünk az tréningezhető, vagyis megfelelő gyakorlattal javítható. Bár ez nem azt jelenti, hogy annak lesz jó a stressztűrő képessége, aki sok stresszt élt át, látni fogjuk, hogy nem. A stressztűrő képesség azzal az idővel mérhető, ami alatt a szervezet visszatér a nyugalmi állapotába. Ugye, ezt rugalmassági határnak mondják, és tulajdonképpen az idővel mérjük. Én, mint kardiológus, meglehetősen gyakran csinálok ilyen terheléses vizsgálatot, ergometriás vizsgálatot, és ha belegondolok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanakkor, amikor a beteg szívének az erőnlétét, a vérnyomásának a viselkedését, a pulzusának a reakcióját vizsgálom és figyelem a fizikai terhelés hatására, ugyanakkor felmérem a stressztűrő képességét is. Ugyan itt is az történik, hogy amikor mondjuk egy ilyen futópadon futtatom az illetőt egyre nagyobb terheléssel, akkor megy fölfele a vérnyomása, megy fölfele a pulzusa, nekem meg vagyon adva az, hogy meddig szabad provokálni az illetőt, és amikor ezt a csúcsot elértünk, tulajdonképpen utána következik a legizgalmasabb része a vizsgálatnak, mert egy rövid levezetés után megáll az illető, és azt figyeljük, és ez egy döntő mozzanat a szívbetegségekben, az ember terhelhetőségének a meghatározásában, hogy a terhelés csúcsáról milyen gyorsan tér vissza a vérnyomása és a pulzuszáma a kiindulási állapotra, kiindulási helyzetre, és hogyha valaki fizikailag nincsen jó erőléten, akkor borzasztó elhúzódó ez a visszatérés, és ez tulajdonképpen a stressztűrő képességét is jelzi. Tehát nem csak a fizikai terhelés hatására reagál így a szervezet, hanem ugyanígy fog egy lelki természetű vagy egy frusztrációs helyzetben is. Tehát a stressztűrő képesség a rugalmassági határral mérhető, hogy mennyi idő alatt tér vissza a kiindulás nyugalmi helyzetre. Tehát még egyszer, a normális stressz az a szervezetnek az alkalmazkodási mechanizmusa, védekező reakciója vagy készültségi állapota. Tehát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen minden aktív tevékenységünk alkotó munkánk motorja. Tehát nem csak a kellemetlen élmények és következményeket foglalja magába a stressz, hanem a jó dolgokat is, tehát az önkifejezést, a beteljesülést és az örömet is. Tehát ez a normális stressz. Seje János azt mondja, hogy ha a normális stressznek a szintje csökken, akkor egy bizonyos szint alatt érkezünk el a depresszióhoz. Tehát az is ugyanezen a skálán mozog, elérkezünk a depresszióhoz, ami az ingereknek a hiányát, indítékszegénységet és kedvetlenséget jelent. És tulajdonképpen a teljesen stresszmentes állapot az egyenlő a halállal. Tehát mindezek alapján, amiket elmondtam, azt gondolom, hogy világos, hogy nem kell és nem is lehet elkerülni a stresszt, mert a stressz az egy természeti törvény. Természeti törvény. Ugye a természeti törvények azok leíró törvények. A természetnek a megfigyelése alapján annak a leírását jelenti, a tények szintjét jelentik mindig a természeti törvények, a tényeknek a megfigyelését és a leírását, azt a szintet, ahogy felismerjük a dolgokat, és a szolgálatunkba tudjuk állítani. A természeti törvényekkel szemben a társadalmi törvények, azok előíró törvények, vagyis akár csak a 10 parancsolat is előírják az embernek, hogy hogyan kell viselkedni. De a stressz az egy természeti törvény, ami egyszerűen csak a tényeket írja le. Seje János, ugye, ahogy említettem már, a stressz fogalmának a megalkotója azt mondta, hogy ha a stressz nem lenne, akkor az életünk az csak egy unalmas vegetálás lenne. Az ő véleménye szerint a stressz az az életnek a savaborsa. Tulajdonképpen ennek a megtapasztalásához kell nekünk eljutni ahhoz, hogy ezt az egész kérdéskört az életünkben jól tudjuk kezelni. Tehát, hogyha ez igaz, hogy a stressz az élet savaborsa, és az egy normális természeti törvény, akkor miért káros a stressz? Miért vált mára szinte szitokszóvá? Miért nevezik modern korunk gyilkosának? Azt mondhatjuk, hogy a mai modern élet az emberi szervezetnek a normális reakcióit eltorzította. A stressz és a stressz kiváltó tényezők azok nagyon gyakoriak, vagy állandóan ismétlődnek, vagy nagyon tartósak, és ennek eredményeképpen az ember belül egy folyamatos feszültségben, folyamatos stresszben van, nem tud igazán ellazulni, lecsendesedni, kikapcsolódni, nem tud normálisan túljutni a feszültségnek a csúcspontján. És ez alatt az elnyújtott stressz folyamatos megterhelés alatt tulajdonképpen a szervezete el is veszíti az ellazulási képességét, vagyis a stressz elmúltával sem nyugszik meg, És ez az állandó feszültség, állandó készültség pedig betegségek sorához vezet. Ugye az első az, hogy alvászavarai lesznek az ilyen embernek. Lehet, hogy nehezen is alszik el, de lehet, hogy fáradt, könnyen elalszik, de utána az egész éjszakát nyugtalanul tölti, lémálmai vannak, fölfölébred. De az első számú stresszbetegségek közé tartozott 20 évvel ezelőtt a gyomorfekély is, ma is oda tartozik, bár ma az elhízással karöltve inkább refluxbetegségnek szokták hívni az ilyen gyomorsav túltengéses panaszokat. A stresszbetegségek közé tartoznak az első számúak közé a magas vérnyomás. Ennek a magas vérnyomásnak, mint látni fogjuk, a szövődményei tulajdonképpen a koszorúsérbetegségek, koszorúsérgörcsök, szívinfarktus vagy az agyi érkatasztrófák. A stressznek a következményei a migrének, és még egy olyan betegség is van, amit mikor én 40 évvel, vagy több mint 40 évvel ezelőtt kijöttem az egyetemről, egyszerűen még nem is létezett, még nem fogalmazták meg, a pánikbetegség. A pánikbetegség. Nézzük azt, hogy miért pont ezek a stresszbetegségek, és úgy, hogyan jutunk el idáig. Ha a stressznek a mechanizmusát egy picikét is értjük, akkor világos lesz, hogy miért pont ezek a stresszbetegségek. Ugye a stresszreakció az a sejtek, a szervek, a szervezet szintjén egy biokémiai történés. Egy ilyen feszült, frusztrációs, stresszes élethelyzetben a szervezetben úgynevezett stresszhormonok szaporodnak fel, hirtelen elönti a szervezetet, úgy mondjuk ezt, hogy a katekolamin. A katekolaminok, ezek a stresszhormonok, tulajdonképpen szimpatikus izgatószerek, és a közvetlen hatásuk magyarázza azt, hogy miért pont ezek a betegségek a stresszbetegségek. Ugye a katekolaminoknak, ezeknek a szimpatikus belső izgatószereknek két alapvető hatásuk van. Az egyik a perifériás kisereknek a görcse, a másik pedig a szív percenkénti ütésszámának az emelkedése. Ugye ma egyre inkább azt tanítják a kardiológiában, hogy a hosszú élet titka a lassú szívműködés, és ha máshogy nem, akkor gyógyszeresen levisszük az optimális fiataloknak, akiknek semmi betegségük nincs, ott is alkalmasint gyógyszerrel ezt el kell érni, levinni a mondjuk 55 és 65 közé. Számtalan beteg érkezik hozzám, aki megfelelő gyógyszerelés mellett ilyen 60 alatti pulzusokat mér magának, és rémüldözik tőle. És akkor szoktam mondani a kedves betegeknek, hogy az én nyugalmi pulzusom 52, és akkor érzem jól magam, ha 52. És tudjuk, hogy ez a hosszú élet titka. Az örök élet titka, mi, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy más, de a hosszú élet titka a lassú szívműködés. Viszont a stressz pont az ellenkezőjét eredményezi, mert a stresszhormon felszaporodása az a szív percenkénti ütés számát megemeli. Ez a kettő, a kisereknek a görcse és a szapora pulzus frekvencia eredményeként, ugye ez egy folyadék dinamika, emelkedik a vérnyomás. Emelkedni fog a vérnyomás, hogyha emelkedik a vérnyomás, akkor megnő a feszültség a szívnek a falában. Ha feszül a szívnek a fala, akkor a szívet ellátó saját ereket ez összenyomja, vagy legalábbis a telődésüket akadályozza, vagyis a magas frekvencia szám és a magasabb vérnyomás mellett elégtelenné fog válni a szívnek a saját vérellátása, oxigénhiányba kerül a szívizom, amit úgy fog jelezni, hogy az illető a bal mellkasában egy szorító érzést érez, ezt úgy hívjuk, hogy angina. És hogyha ez túl sokáig tart, vagy túl sokszor ismétlődik, akkor már is az infarktusnál vagyunk. Ilyen egyszerű az infarktusnak a mechanizmusa. És hogy mennyire ördögi dolog a cigaretta, akkor látjuk, és akkor fogjuk megérteni, hogyha azt látjuk, azt fedezzük fel, hogy mi a nikotinnak a szerepe a stressznek a folyamatában. Ugye azt mondtam, hogy a stressz a biokémiai szinten egy szimpatikus izgató anyagnak a szervezetben való felszaporodását eredményezi, ami a kisereknek a görcsét, és a pulzus frekvencia emelkedését okozza. És ugyanezt csinálja a nikotin. A nikotin is egy szimpatikus, izgató szer, tulajdonképpen egy doppingszer, ami szintén a kisereknek a görcsét és a pulzus frekvencia emelkedését fogja okozni. Ráadásul a függőségben élő dohányos esetében, ugye a függőség az azt jelenti, hogy hozzászokás is van, vagyis a szervezet beépíti az anyagcseréjébe azt a bizonyos anyagot, ebbe az esetben a nikotint, és ez azt jelenti, hogy nála nélkül már normálisan nem is tud élni. Hát a cigaretta függőség az egyik leggonoszabb függőség, mert a nikotin megvonásnak a tünetei már az előző cigaretta elszívása után fél órával jelentkeznek, és ez egy ilyen nyugtalanságban, feszültségérzésben nyilvánul meg, a nikotin hiány, a nikotin elvonás, és mint minden szerfüggőség esetében itt is, a nikotinnak az ismételt szervezetbe juttatása az ezt a feszültségérzést megszünteti. De tudni kell azt, hogy a nikotin nem általában szünteti meg a feszültséget, tehát mert amit csinál, azzal pont az ellenkezőjét csinálja, hanem az emberek ezt képzelik róla, a csalóka érzés miatt, mert a függőségi dohányos, hogyha már egy fél órája nem szívta a cigét, akkor egy feszültséget érez, kirohan az előadásról vagy a templomból, előkapja a cigit, bemegy a nikotin, és mindjárt megszűnik a feszültség, és emiatt a csalóka érzés miatt a dohányosok stresszes élethelyzetekben még több cigarettát szívnak. A még több cigaretta és a katekolaminok még jelentősebb érgörcsöt csinálnak, még magasabb pulzus frekvenciát okoznak, és így csinálnak 30 éves dohányzó fiatal emberek teljesen anatómiai értelemben, teljesen épp koszorús erek mellett szívinfarktust maguknak. Mert ez arról szól, hogy a koszorús ér olyan görcsbe van, hogy már elzáródik, és a szívizomnak teljesen mindegy, hogy miért nem kapja meg a vért, miért nem kapja meg az oxigént. Ha az bizonyos ideig nem kapja, akkor ott elhalás lesz, és ezt nevezzük szívinfarktusnak. A kóros stressznek a másik végletet jelentő következménye, amikor stresszfüggőség alakul ki. Ugyanazzal a mechanizmussal, ahogy a különböző kábítószer függőségek kialakulnak, ugyanígy hozzászokás és függőség alakul ki az ember szervezetében a saját maga által termelt szimpatikus izgatóanyagokhoz. Tehát ma ugye elég hektikus világban élünk, és azt lehet mondani, hogy nagyon sokféle munkakör az a stressz folyamatosan magas szintjére hangolt. Ugye mondjuk egy egyszerűen autót vezetni Budapesten, vagy egy cégnek a menedzser igazgatása, vagy én azt gondolom, hogy akár a pedagógusi, akár az orvosi, de szinte akármelyik pályát nézzük, mindegyikre igaz ez, hogy az ebben tevékenykedő emberek előbb-utóbb ilyen stresszfüggőségbe kerülnek, mert az endogén katekolaminoknak a termelése a szervezetükben az folyamatos lesz, és az agyuk hozzá is szokik ehhez. Ugyanúgy függőségbe kerülnek a belsőleg termelt katekolaminjukhoz, mint az alkoholista az alkoholhoz. Ugye tudjuk, hogy az alkohol függőségnek egy pontján az illetőnek biztosan meg kell inni azt a mennyiségű alkoholt, mert ha nem, akkor nyálfolyás jelentkezik, a keze elkezd remegni, egyszerűen a hétköznapi, mindennapi életét vagy a munkáját nem tudja folytatni. Tulajdonképpen ugyanez van a stresszfüggő emberrel, hozzászokik és függővé válik a saját szervezete által termelt katekolaminhoz, de ezt általában nem veszi észre, amíg folyamatosan pörög és végzi a munkáját. Akkor fogja észrevenni, ha mondjuk életmódot kíván váltani. Akár csak el akar menni szabadságra, vagy pihenni szeretne, vagy úgy gondolja, hogy most a következő két hetet majd pihenéssel és kellemes dolgoknak a végzésével fogja eltölteni, meg élvezni fogja, és akkor kiderül, hogyha lecsökken a szervezetében a katekolamin szint, ezt az ő agya nem fogja tűrni. Mindenféle trükköt ki fog találni, hogy vissza hozzájusson a megszokott katekolamin szintjéhez. Az első, ami ilyenkor van, hogy rögtön a szabadság első napján, lehet, hogy addig végig dolgozott egy évet, és igazán nem is érezte fáradtnak magát, legfeljebb csak tudta, hogy amennyit ő dolgozik, meg pörög, akkor fáradt, valószínűleg fáradtnak kell lennie. De ez a fáradtság, az extrém fáradtság, levertség, ez mindjárt a szabadság első napján fog jelentkezni. Kedvetlen lesz, indíték, szegény, és éppen, hogy a legkevésbé fogja tudni élvezni az életét. Vagy ellenkezőleg, paradox módon a katekolamin szint csökkenésre a szervezet egy izgalmi állapottal, idegességgel, álmatlansággal, legtöbbször fejfájással reagál. És azt gondolom, hogy az ilyen stresszfüggőség vagy stresszhez kötődés a legtöbb gondot azoknak a stresszfüggő embereknek okoz, akik keresztények, és a szabadságukat úgy gondolják, hogy akkor most többet fogok az igével foglalkozni, többet fogok imádkozni, mert ki fog derülni, hogy az Istenre figyelő csend az gyötrelmes küzdelemmé válik az elmének a trükkjei miatt. Hogyha leül és imádkozni akar, akkor abban a percben az agya számtalan, halaszthatatlan tennivalót fog felsorakoztatni, mert mindenképpen vissza akarja nyerni a szokásos katekolamin szintjét. Tehát a túlhajszoltságnak és a kóros stressznek akármi váltja is ki, ez a következménye. És én azt gondolom, hogy korunknak a gyakori függőségei, mint amilyen a dohányzás, az alkoholizálás, az evési kényszer, a túlzott gyógyszerfogyasztás, ugye a nyugtatóknak a rendszeres fogyasztása, tulajdonképpen a stressztűrő képességét kimerített embernek a próbálkozásai arra, hogy bármi módon, de megszabaduljon a kóros stressztől. És ahogy követtük ezt, amit elmondtam a kóros stresszről és a stresszfüggőségről, azt is érteni kezdjük, hogy miért kap mindenki a világ kínálta úgymond megoldásokhoz, mint amilyenek például a relaxációs pszichotechnikák, mint amilyen akár az autogén tréning, a jóga vagy az agykontroll. Pedig ezek, hogyha a mechanizmust követjük és vizsgáljuk, akkor rájövünk arra, hogy semmiféle jót még tünetileg sem csinálnak a stresszel vagy a stresszfüggőséggel. Azt szoktam mondani, hogy egy ilyen relaxációs pszichotechnika pontosan annyit használ a stressz ellen, mint hogyha egy gondos háziasszony úgy takarít, hogy összesöpri a szemetet, aztán gondosan besöpri a szőnyeg alá. Ugyanis a relaxációs technikák nem segítenek abban, hogy ezt a kórosan sem ahhoz, hogy hozzászokás alakult ki a magas katekolamin szinthez, sem pedig abban nem segítenek, hogy a magasabb katekolamin szinttől megszabaduljunk, hogy az gyorsabban lebomoljon. Ismerve a stressznek a reakcióját, nekem eszembe jutott egy gimnazista kori élményem. Amikor gimnazista voltam, akkor lehetett talán karrierje csúcsán egy magyar ilyen humorista, Lórán Lenke, talán van akit még, akik emlékeznek rá. Ő ilyen humoreszkeket adott elő, és ma is úgy előttem van, hogy képtelennél képtelenebb kis sztorikat mesélt el a színpadon, föl alá sétálva, és amikor elért a történetnek a csúcspontjához, kiállt a színpadnak a szélére, és felkiáltott, hogy hogyan biciklizem én ezt le. Hát én akkor még nem is sejtettem, hogy mennyire igazi, tudományos tartalommal rendelkező szöveg volt ez, mert ugye a stressz hormonoktól, a katekolaminoknak a magas szintjétől, az, hogy a külső fizikai nyugalmat továbbra is önmagunkra erőltetjük, ez nem tud megszabadítani. Olyan tevékenységet kell keresni, ami felgyorsítja a szervezetünkben felhalmozódott katekolaminoknak a lebomlását. És ilyen tevékenység mindenféle dinamikus mozgás. Ugye azért rajzoltam ide ezt a rohanó oroszlánt, vagy kerestem ezt a rohanó oroszlánt, és szembe vele egy antilopot, mert csak az ember az, akinél a stressz, az frusztráció formájában zajlik, vagyis fizikai nyugalom közben elszenvedett akadályoztatást jelent. Az állatvilágban a stressz egészen máshogy zajlik. Ugye, amikor az oroszlán meg az antilop megpillantja egymást, akkor mindkettő, ez mindkettő számára stressz jelent. Ugye? Az oroszlán meglátja a vacsoráját, az antilop meg az életét látja veszélyben. Mindkettőnek a vérében hirtelen felszökik a szimpatikus izgatóanyag, a katekolamin, és elkezdenek futni. És tulajdonképpen az energiát a számukra ez a katekolamin biztosítja. Tehát az ember számára a stressz ellensúlyozásának a leghatékonyabb eszköze az a rendszeres dinamikus mozgás, a rendszeres dinamikus aktivitás, szó szerint a futás, a biciklizés, az úszás, vagy a úgymond kocogás. Egyedül ez képes megszabadítani a szervezetünket gyorsabban a katekolaminoknak a maga szintjétől, mert ilyenkor a szervezet ezt az anyagot úgy használja, mint ahogy a motor a benzint. A néhány éve ennek a jótékony hatását egyszerűen a saját bőrömön is kitapasztaltam. Volt néhány év, mivel hogy útba esett jövetmenet egy úszoda, a hektikás, nehéz rendeléseim után elmentem úszni. Amíg ezt nem csináltam, addig hazamentem mondjuk egy 6-7-8 órás rendelés után, és estig a világon semmit nem tudtam csinálni, se pihenni, se kikapcsolni, se más dologba kezdeni, mert csak pörögtem, mert magasan voltak a véremben, magas volt a katekolamin szint. Amikor ezt a gyakorlatot csináltam, hogy utána elmentem úszni, akkor néztem a medence szélén az órát, és konzekvensen körülbelül 20 perc után éreztem, hogy kiolt belőlem ez a feszültség, ez a túlpörgés, ami nem hagy semmi más csinálni. Tehát a stressz ellensúlyozásának gyakorlatilag az egyetlen és használható módja a rendszeres dinamikus aktivitás. Ugye 2007-ben egy mozgalom indult el Európába, az egészséges szívért, az is a neve, hogy az egészséges szív európai kártája. Ez a mozgalom három dolgot ajánl ahhoz, hogy egészséges szívvel hosszú életet éljünk. Az első az, hogy ne dohányozunk, ez viszonylag egyszerű. A második az, hogy naponta legalább 30 perc valami dinamikus mozgást végezzünk. Naponta 30 perc valami dinamikus mozgást, ez a második. A harmadik pedig az étkezésre vonatkozik, és ez az új felfogás szerint itt nem annyira azt szigorítják, hogy az állati zsiradékot kerüljük, hanem kiderült az, hogy ha megfelelő mennyiségű növényi zsiradékot, növényi sztarinokat viszünk be a szervezetbe, akkor az vetélkedésbe kezd az állatival, és kiszorítja a kötésekből. Tehát körülbelül meg is adja ez a kárta, hogy napi 40, de optimálisabb volna a 60 deka zöldség és gyümölcs fogyasztása, és ezzel a hárommal elébe lehetne menni a szívérrendszeri betegségeknek. Tehát kérdés, hogy vajon van-e megoldása, mi a megoldása a stressznek? Ahogy amiket elmondtam a stresszről és a kóros stresszről, az emberben, a Krisztus követő hívő emberben is felvetődik, hogy nem kellene talán mégis fékeznünk, nem öngyilkosság ez, hogy tudjuk, hogy ez pontosan ezen az úton hat, és mégis itt haladunk, ráadásul az ellensúlyozó dolgokat is kevesen teszik meg. Milyen tanácsot ad? Ad-e egyáltalán tanácsot ezekkel kapcsolatban az Isten igéje? És ilyen szempontból kezdtem kutakodni a Bibliában, és így találtam ezt a mondatot is, amit az Úr Jézusnak a végidőkről szóló proféciájában, és kiderült, hogy nem ez a mondat, amit idéztem, de ott is többször van szó a futásról, de a Bibliában többször van szó a futásról, és úgy tűnik, hogy az Úr Jézus nem tanácsolja nekünk, hogy kerüljük ki ezeket a szituációkat. Ugye a Bibliában átvitt értelemben is, meg szó szerint is többször találkozunk a futás kifejezéssel, és így, ahogy elmondtam, amit elmondtam a stresszről, az tulajdonképpen ezzel a bibliai fogalommal kicsit helyettesíthető. És olyannyira nem mondja Jézus, nem tanácsolja nekünk, hogy kerüljük el a futást, hogy van olyan helyzet, például a Máté 24:16-ban, ami szintén a védidőkről szóló proféciában találjuk, hogy kifejezetten ezt tanácsolja, hogy fussunk. Akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. Hát egy kis ilyen tanulmányt folytattam, hogy milyen futásai is vannak a hívő embernek, amelyekben az Úr Jézus nem tanácsol nekünk eleve kitérést. Ugye azt mondhatjuk, hogy mivel a világ fut a vesztébe, Isten gyermekeinek pedig futva kell szolgálniuk, hiszen igen sokat tennivaló, és az idő rövid. Még nagyon sokan nem hallották az evangéliumot. És tudjuk, hogy ha Krisztus követőknek valljuk magunkat, hogy az Úr Jézus földi élete sem volt egy kifejezetten kényelmes sétakocsikázás, az evangéliumok meglehetősen mozgalmas, tevékeny, pörgős életről számolnak be. Ugye tudjuk, hogy még sokszor annyi idejük se volt, hogy ebédeltek vagy ettek volna. Másrészt azt is tudjuk, hogy, és tapasztaljuk is, hogyha pillanatnyilag Magyarországon nem is, hogy Jézus visszajöveteléhez közeledve azért is válik futássá a Krisztus követőknek az élete, mert menekülniük kell. Ugye a Jelenések 18.4-ben is olvasunk egy ilyen mondatot, hogy fussatok ki belőle, már mint Babilonból én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. És ezek után, hogy sok a feladat, időnként menekülni kell, Pál apostol a hívő szolgáló életről úgy beszél, mint egy sportversenyről, mint hogyha ez egy futópálya lenne, futóverseny résztvevői lennénk. Ugye az 1 Korintus 9.24-ben ezt olvassuk, hogy nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Tehát nem csak a sok feladat, nem csak a menekülés okából, de egyenesen futóverseny résztvevői vagyunk. Tehát nincs mit csodálkozni azon, hogyha Jézus Krisztusnak szolgáló életet élünk, akkor előbb vagy utóbb futássá lesz az életünk. Egyszerűen ezt nekünk tudomásul kell venni, csak jól kell futnunk. Jól kell futnunk úgy, ahogy azt nekünk a mi Úrunk is tanácsolja. És így jutottam én el ehhez az igéhez, amit az elején is olvastam, a Lukács 21.36. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Én úgy találtam, hogy ebben az mondatban az Úr Jézus nekünk, hívőknek, a minket is utolérő stresszel kapcsolatban ad tanácsot, hogy amikor elérkezik a futás ideje, ugye a túlhajszoltság, az erőnket, képességeinket meghaladó feladatok és a félelmeknek az ideje, akkor azt mondja, hogy akkor könyörögjünk. Hát hogyne, mi szoktunk is könyörögni. Miért? Azonnal elkezdünk könyörögni. Hát hogy ne legyen ez, ne kelljen nekünk futni, kimeneküljünk belőle. De azt gondolom, hogy Jézus itt nem erről beszél. Mit jelent a mi futásainkban az Úr Jézusnak ez a biztatása? Én azt gondolom azt, hogy valahogy a stresszt, azt lehet normálisan is megélni. Nem kell, hogy kóros stresszé váljon. Amikor egy igét szeretnék jobban megérteni, akkor elő szoktam venni a rendelkezésemre álló fordításokat. Hát én az eredeti szöveget nem tudom megnézni, mert teológiát nem tanultam, de amit mindenképpen meg tudok nézni, az a Károlyi fordítás és az Új fordítás. És így meglepett engem az, hogy ezt a mondatot mennyire másképpen hozza a Károlyi fordítás, mint az Új fordítás. A Károlyiban azt olvassuk, hogy vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik következnek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Itt az van a Károlyiban, hogy elkerülhetjük alkalmasint, és az Új fordítás pedig így mondja, legyetek tehát szüntelenül éberek, és könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és megállhassatok az ember fia előtt. Hát azt gondoltam, ahogy ezt elolvastam, mennyire két különböző jelentésű szó, elkerülni valamit, vagy kimenekülni abból, és rögtön az jutott az eszembe, hogy mi másról lehet itt szó, az orvos szemével, mint a stresszről, hiszen a stressz a szervezetünknek az a készültségi állapota, ami alapvetően kétféle látszólagosan ellenkező megoldást nyújt, azt mondja, hogy harcolj, vagy menekülj. Elkerüljed, vagy kimenekülj belőle. A korunknak az igényei, ahogy mondtam, meghaladták a védelmi funkciónknak a kapacitását, a stressznek a reakciói torzultak, kisiklottak, korossá váltak, az elégtelen védelmi rendszer és elégtelen védelem betegségek sorozatához vezet, ezekkel küszködik mindenki, mi Magyarországon különösen is, mert a statisztikák évek óta azt mutatják, hogy Magyarországon minden második ember szívérrendszeri betegségben hal meg. Ez úgy értendő, hogy a betegségek kezdődik a fel sem ismert és nem jól kezelt magas vérnyomással. Ennek csak szövődményei a szívinfarktus és az agyérkatasztrófák, és a magyar emberek 10 évvel korábban halnak meg minden második ezekben a szívérrendszeri betegségekben, miközben Nyugat-Európában és egyáltalán az egész fejlett világban ma már csak minden harmadik 10 évvel később. Tehát valóban ezzel a stresszel komoly tennivalóink vannak. A hívő embert megkísérti, hogy talán úgy kéne élnünk, hogy kilépünk ebből a futásból, kilépünk a stresszből, de az igen nem ezt mondja nekünk. És én azt gondolom, hogy mégis kínál nekünk megoldást a stressznek a helyes kezelésében. Ugye azt mondja az ige, hogy legyetek szüntelen éberek, legyetek szüntelen készültségben, vagyis stresszben, ezt tanácsolja nekünk a Szentírás. Két látszólag ellenkező megoldás kínálkozik, harcolj vagy menekülj. Én azt gondolom, hogy a hívő embereknek az életében valóságos gyakorlat lehet az, amit Selye János tanácsolt a kóros stressznek az elkerülésére. Ő azt tanácsolta, mivel ugye a stressz egy természeti törvény, hogy tekintsük mindazokat a dolgokat, amik nálunk stresszt váltanak ki, vagy mondjuk például a munkát is, hasznos és örömteli játéknak vagy hobbinak. Ugye általánosságban elmondhatjuk, hogy a mai ember úgy gondolja, hogy a munka az egy szükséges rossz. Pedig nem, a munka az egy nélküle, értelmes munka nélkül nem is lehet élni. Ugyanúgy szüksége van az alkotó tevékenységre az embernek, mint ahogy arra szüksége van, hogy levegőt vegyen vagy egyen. Tehát a munka, az alkotó tevékenység az önkifejezésnek, az élet kiteljesedésének és az örömnek is a forrása. És a hívő embernél ugyanez lehet, ugyanígy viszonyulhat a Krisztusnak való szolgálathoz is. Azt gondolom, hogy az atya házánál élő, magát otthon érző, nagykorú, a gazda és az örökös szemével és felelősségével élő fiak számára az otthon, az atyai ház feladatai nem kényszerű kötelesség, hanem örömet okozó kiteljesedés lehet. Igaz, hogy ebben nagyon fontos az, hogy szoros, folyamatos kapcsolatban legyünk a mi Urunkkal, hogy szorosan ott maradjunk mellette, hiszen az erőt tőle kapjuk ahhoz, hogy átküzdjük magunkat egy nehéz helyzeten, vagy meglássuk azt a kimenekedő utat, amit akkor kínál. A Jézus tehát arra bíztat minket, hogy szüntelen készültségben, ugye, a stressz, a szervezet készültségi állapota, szüntelen készültségben figyeljünk ő rá, alkalmanként könyörögjünk tanácsért, hogy most ebben az adott konkrét helyzetben letérjek-e a kerülő útra, vagy pedig át fogok jutni, lehet, hogy hosszabb időbe fog telni, de ha szerencsém van, akkor nem túl hosszú időbe és koccanás nélkül. Ugyanis azt itt elfelejtettem most mondani, hogy azért is volt itt valamelyik ábrán egy közlekedési dugó, mert olyan ez, mint egy közlekedési dugó, amiben mi élünk folyamatosan, az Úrra figyelve, hogy most maradjak ott nyugton, át fogok jutni, vagy meglátom a kerülőutat, és letérhetek. Tehát napról napra kell megvívni a harcot, és ebben a harcban szert lehet tenni jó lelki tréningállapotra, ezt a Biblia úgy hívja, hogy kipróbált hit, szert lehet tenni kipróbált hitre, ami orvosi nyelvre fordítva szerintem nagy stressztűrő képességet, jó hatásfokú teljesítő képességet és nagy terhelhetőséget jelent. Tehát kedves testvéreknek én azt ajánlom, hogy a stressz megoldása a stressz, mert a stressz az élet sava borsa, hogyha ezt ilyen formán próbáljuk ki, be fogjuk látni, hogy Seje professzornak igaza volt. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen kedves feleségemnek. És most is, mint máskor, lehetőséget adunk a kérdésekre, hogy még lehet róla beszélgetni. Oda viszem, hogyha valaki jelentkezik a mikrofon.
Jó estét, Tölgyes Tibor vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a javaslata olyan embereknek, akiknek mondjuk jelentős testsúly többletük van. Hogyan kezdhetik el ezt az egész 30 perces aktív testmozgást? Mondjuk gondolok itt akár idősödő szülőkre is, akik már gyakorlatilag a sétát is igen nehezen bírják.
Én azt gondolom, hogy bármilyen életkorban és bármilyen testsúlyjal ezt el lehet kezdeni. Hogyha az illetőnek mondjuk gyógyszerrel kezelendő magas vérnyomása is van, akkor azt jól be kell állítani, és utána el lehet kezdeni. A kitartás az egyetlen, ami kérdés, és az mindig az illető múlik, mert nem arról van szó, hogy mondjuk maratoni futónak, vagy valami versenysport győzteséhez akarjuk tréningezni, hanem arról, meg is szoktam adni, szóval a legjobb, hogyha például szobakerékpáron csinálja azt, akármilyen időszülő, akármilyen testsúlyjal is csinálhatja, milyen pulzus számmal kell tekerni. A szív a tartós és rendszeres terhelést kedveli, és ha valaki ezt elkezdi csinálni, akkor meg fog lepődni, mert néhány hónap után kiderül, hogy ugyanazt a pulzus számnak az eléréséhez már nagyobb terhelést tud csinálni. Tehát ez azért is szoktam a pulzusszámoló szobakerékpárt ajánlani, most karácsony előtt ugye lehet írni levelet a Mikulásnak, hogy kinek mit hozzon, mert az valóban csak fegyelem kérdése, hogy az ember mondjuk 2x20 percet tekerjen. Úgyhogy ez bármilyen korban el lehet kezdeni, persze a súlyfeleslege van, ez önmagában nem fog segíteni, hanem a legegyszerűbb diéta az egyfaladnak fél a fele. Az is csak a fegyelmen múlik. Úgyhogy ezek nem könnyű dolgok, de aki ezt meglépi, azoknál még mindig működött. Én azt gondolom, hogy ha hívő keresztények vagyunk, akkor ez is segít minket ebben, hogy ezt csináljuk, és fegyelmezetten csináljuk. Meg kell győződni csak róla. Én meggyőződtem.
Szabadításával.
A cigaretta ennél még sokkal
saját magam is megtapasztaltam.
Igen, ennél még sokkal keményebb. Múltkor meséltem, hogy egyszer egy nemrég megtért fiatalember járt nálam. Igazi szívpanaszai voltak már, de füstölt, mint a gyárkémény. És ellen kérdeztem, tőle tudtam róla, hogy egy megtért fiatalember, hogy hát ha hívő, akkor miért nem hagyta még abba a dohányzást? Hát azt mondja, neki még az úr nem mondta. Hát mondom, én szerintem mondtam, mert lehet, hogy elkerült a figyelmét, de benne van a Bibliában, hogy ne ölj. De ha véletlen ezt félreértette, akkor most mondom neki, hogy az orvosa és a panaszai által üzeni, hogy sürgősen hagyja abba a dohányzást. Nyilván ez is függőség, nem könnyű megszabadulni tőle, szabadítóra van szükség, de nekünk van szabadítónk.
Az utolsó kocka nagyon érdekes volt, és hát azért, mert ott látható, hogy nagy stressztűrőképesség, jó hatásokat teljesítőképesség, nagy terhelhetőség. Tehát ezek a pozitív mondjuk eredményei, hatásai a kipróbált hitnek. Tehát ennek
a kipróbált hitnek, és ebben benne van a fizikai tevékenység, és mind a kettő szerintem külön nem igazán működik, vagy ritkán. Hát, hogyha végig gondoljuk, akár csak a gyülekezetünkben is ismert, kipróbált hitű embereket, akkor látjuk, hogy azok ilyenek is. Nagy a stressztűrő képességük, jó hatásfokú a teljesítő képességük, és nagy a terhelhetőségük.
Külön probléma lehet az emberek életébe, ugye a dohányzás, a mi akaratunkon múlik, hogy lemondunk-e róla, és akarunk-e megszabadulni tőle, ha már Isten megmutatta azt, hogy ez utálatos előtte, és ugye a mi testünk a Szentlélek temploma, amit nem szeretnénk bemocskolni, de hogyha a hívő ember olyan szituációba kerül, mondjuk a munkahelyén, ahol nem egészen ő rajta múlnak a dolgok, hogy este 8-ig, 10-ig dolgozik, vagy olyan helyzetekbe akarják, vagy viszik bele, amit ő maga se szívesen csinál, és nem is akar csinálni, de valahol egy kényszerben van. Tudom, hogy mind a kettő kényszer helyzet valamilyen szinten, de szóval ezt nehezebbnek érzem.
Hát én azt gondolom, hogy pontosan erre igaz ez, hogy napról napra, óráról órá kell megvívni a harcot, tehát azokban a konkrét helyzetekben kell az Úrral egy folyamatos kapcsolatban lenni, és elkérni, hogy most ebben a szituációban én ezt megkerüljem, tehát hogy kimenjek, kimeneküljek belőle, vagy át fogok ezen jutni, meg fog ez oldódni, anélkül, hogy nekem valami különös más kellene tenni. És az erőt tőle kapjuk. Tehát ez óriási nagy különbség.
Igen, körülbelül magam is rájöttem arra, ugye, hogy ez nagyon hasonló helyzet, mint hogyha valaki munkanélküli, és amiatt kerül stresszbe, és nem tud Istenhez fordulni, és nem tudja tőle elkérni és elvárni azt, hogy ő készítsen neki olyan munkahelyet, ami tőle való.
Hogy tudjuk egy családba segíteni, vagy egy közösségbe segíteni egymást? Úgyhogy stresszeljük?
Hát a legkevésbé sem gondolom, hogy stresszeljük. Én szerintem, én el sem tudom képzelni azt, hogy ebben a mai világunkban hogy lehet hit nélkül élni. De ahogy mi ezt gyakoroljuk, ezt továbbadhatjuk. Tehát egy olyan biztatást, egy olyan támogatást adhatunk annak, aki éppen most nem tud ezen túllépni, hogy ezzel tudjuk segíteni. Szerintem nagyon fontos meghallgatni egymást, effektív segíteni is, mert amikor valakit meghallgatunk, és kiderülnek a konkrét gondjai, akkor azért néha még az is adódik, hogy hol lehet itten ebből a gyakorlatban túllépni, és egyáltalán a szerető támogatás nagyon sokat segít. Tehát nagyon egyszerű. Úgy szeretjük egymást, mint úgy szeretjük a másikat, mint saját magunkat. Igen.
Van-e lehetőség egy kardiológusnak lelki gondozni?
Hát ez csak időkérdése. Én azt tapasztaltam, hogy van. Ez is bátorság kérdése. Már nem olyan értelemben, hogy attól félek, hogy amit mondok, az esetleg nem megfelelő fülekre talál, az nem nagyon szokott engemet izgatni már így 40 év után, vagy több. Inkább az, hogy be vagyok szorítva, sok a dolgom, már ott vár a következő beteg. De én nagyon sok csodát éltem meg ezzel is. Megállt a nap. Igen.
Közeli hozzátartozom. Nagyon komoly munkakörbe dolgozott, egy nyugati cégnek volt a vezetője. Közben nyugdíjba ment, szépen nyugalmi állapotba került, de jött most szintén egy nagyon stresszes dolog, egy emlékezés, egy éve hunyt el anyukám, és ez annyira fölidegesítette, hogy rögtön szívinfarktus, mert a mentők nem, vagy az orvosok nem tudtak rajta, hogy miért volt ez, hogy nyugalmi volt, és jött egy stressz helyzet.
Hát ez egyszerűen az utolsó cseppnek a kérdése. Szóval nem tudjuk, mondjuk egy jól kézbe tartott, kezelt beteg esetében is nehéz megmondani, hogy mi lesz az az utolsó csepp, amivel túlcsordul a pohár.
És úgyhogy most is látta, és nyugati cégek ugye küldik is, ott nem fettek föl semmi. És ha hirtelen jött, én is észrevettem a közeli hozzátartozomon, ha hirtelen jött valami, nagyon stresszes tudott lenni. Különben nem egy nagyon vikkedélyű volt.
Hogy?
Különben egy nagyon vikkedélyű és egy gyors
Igen, hát végül is mindaz, amiket én itt elmondok, ezek legfeljebb a stressznek az ellensúlyozásában valamit segítenek, de nem leszünk a Földön tőle örök életű. Tehát azt mondtam, hogy Magyarországon minden második ember 10 évvel korábban hal meg a szívérendszeri betegségekbe, például az egészséges szív európai kártája, amit legalább 40 éves kortól el kéne kezdeni, hogy csináljunk. Ettől a nyugat-európai országokban már 10 évvel később halnak meg, és csak minden harmadik ezekben a betegségekben. Ezek tények. Tehát ezek azt mutatják, hogy ezek a dolgok, például amit az egészséges szív európai kártája ajánl, ezek működnek, de csak akkor, ha csináljuk.
De hát a nyugati cégnél is volt, és ott ugye...
Hát én nem tudom, tréningezettől rendszeresen naponta 30 percet biciklizett, vagy valami?
Hát nem betűz.
Na, hát akkor hiába volt nyugati cégnél.
Mert ott meg küldik, hogy ott...
Hát küldik vizsgálatra, mondjuk fegyelmezettebbek a szűrővizsgálatok. Ugye ma Magyarországon, amennyire én belelátok, a magánorvosi cégek például a menedzser szűréssel foglalkoznak. Ott megcsinálják a megfelelő szűrővizsgálatokat. Szerintem minden magyar állampolgárnak 40 éves korától ezekre szüksége volna, hogy rendszeresen ellenőrizzék a vérnyomását, hogy rendszeresen ellenőrizzék a rizikofaktorait, hogy kezeljék, hogyha van, hogy beszéljék le a dohányzásról, hogy beszéljék rá arra, hogy tréningezzen, és akkor ez még csak a testi oldala dolognak. Igen.
Egyre többször hallom azt, hogy fiatalok halnak meg sportpályákon, meg különböző sporteseményeken. Okozhat-e a hirtelen megugrott stressz szint, hirtelen szívhalált?
Nem. Hát okozhat, de nem a tréningezett sportolóknál. Azoknál mindig valami ki nem derült rejtett betegség van. Hihetetlen dolgokat tudnak a tréningezett sportolók csinálni. Én láttam egy párat, azoknak nem megy el a pulzusuk, sem a vérnyomásuk. Úgyhogy hát azoknak valami betegségük volt, amit nem fedeztek fel. A bűneset óta halandó az ember ezen a földön.
Én azt szeretném kérdezni, hogy gyerekkorom óta, hogyha felelnem kell, tehát kisebb közösségben vagy nagyobb közösségben zavarban vagyok, stresszben vagyok, hogy ez hogy küzdhető le? Ez egy óriási probléma.
Nekem az a tapasztalatom, hogy fiatal korban ezt is nagyon jól lehet befolyásolni, kezelni azzal, javítani a stressztörő képességet, azzal, hogyha valaki fizikailag tréningezi magát. Szóval általában nagyon sok nem sportoló fiatalnak a vegetatív szabályozása, hogy így mondjam, nincs jól beprogramozva. Ennek az élettani beprogramozása pontosan a rendszeres dinamikus tréning. Van, amikor ezt nem lehet elkezdeni, mert olyan hevesek a reakciói. Ugye, amikor terhelésre fölállítok egy fiatalt erre, én úgy hívom, hogy sétáló gépre, akkor föláll, és akkor az első néhány percben a pulzusa képes 60-tól 110-ig vált. Egy lépést se tett. Egyszerűen a pulzus számunkon leolvasható a lelkünk minden rezdülése. És hogyha annyira túlhevesek a reakciói, akkor egy pár évig, ha szed valamilyen szabályozó gyógyszert, az arra jó, hogy el tudja kezdeni mellette a tréninget, és valóban átprogramozza. És ez ebben is segít. Ebben is, hogyha bármiféle nyilvános szereplés például hasonló reakciót vált ki, hogy ez is szelídülni fog, tehát javulni fog a stressztörő képessége. Hát azt hadd ne mondjam most itt. Ez már túl speciális dolgokba menne bele.
Hogyha elfogytak a kérdések, akkor szeretettel megköszönjük még egyszer az előadást, és akkor mindenki futva menjen haza. Áldás békesség, és hát az összes gyülekezeti alkalmakon szeretettel hívunk mindenkit. Áldás békesség.